Negyedik fejezet. Milyen lehet a túlvilág? Hát, abszolút te nem hiszesz semmiféle más világot? Faggatta Dőri, akit meglehetősen mulattatott a doktor elevensége. Nem én, míg egy olyan emberrel nem beszélek, aki már volt benne. De olyat még senki se látott. Még Jézus se járt azóta a földön, mióta a sírjába tették. Patakon beszélnek egy esetet, vágott közbe Bernard Zsigmond, hogy egy luteránus és egy katolikus pap sokszor disputálgatott arról, mi van a más világon. Egy alkalommal olyan tűzbe jöttek, mindenik a maga álláspontja mellett, hogy megesküdtek, aki előbb meghal, eljön bejelenteni a másiknak, hogy kinek volt igaza. A luteránus pap halt meg előbb, egy éjjel aztán megnyílik a katolikus pap ajtaja, és belép a luteránus pap síri halványon. Nesz nincs a lába nyomán, csak jön feléje, mint az árnyék, s végre megszólal, se úgy nincs, ahogy te mondtad, se úgy nincs, ahogyan én mondtam. Ha, ezt én is hallottam, bizonyítja Dőri, régi történetke. A doktor megvetőleg legyintett a kezével. Látszik, hogy luteránus volt, se ide, se oda, se hú, se hal. De talán nem szabad többet mondani. Ej, kiparancsolhat egy léleknek. Ha már ilyen útra elszánta magát, legalább mondott volna valamit. Na, könnyű ezt így fölállítani. De ki tudja, ha ön lett volna a helyében. Hát én elmondtam volna, és el is mondom, ha egyszer hazajövök onnan. Kezet rá, náci! Hát, mersz-e rá kezet adni? Ostomaság, szem mondom, hogy semmiben se hiszek. De ha mégis van ott valami, eljössz-e megmondani, ha lehet. Becsületedre mondod? Top! Kiáltott föl élénken, és oda nyújtotta a kezét a bárónak. Össze, diák! Ám bár bolondság az egész, soha se halunk meg. Tölts a poharakba, Gyurka! Most aztán toastok következtek az asztalbontásig. A gazda felköszöntötte a diák vendégeit, meg a régi kamerádját. A kamerád ivott a Mariska baronesz egészségére. Bori a tisztartó élteti Napóleont, adjon neki az Isten lelki-testi egészséget, amellé jó feleséget, akkor rebesgették javában, hogy elveszi a Ferenc császár leányát. A doktor is fölkelt, és a csimpázt köszöntötte fel komoly arccal, mint az olasz röszkei társadalom kiváló tagját. Hát, ezt a cinikus doktort egészen megrontotta a francia forradalom, dohogta Dőri. Bernard Zsigmond a házigazdára eresztett meg egy-két megtisztelő floszkulust, elmondván, milyen jó ember, fenkölt lelkű, amitől ez teljesen elérzékenyedett, és a kezeit szorongatva rebegte. Diák, diák, te a vesémbe látsz! Míg végül a papnak nem jutott más, csak a csont, azaz Madame Malipu, kit mint kertészt ünnepelt, mivel hogy egy szép virágot nevelt mindeneknek gyönyörűségére. A toastot azon nyomban átfordította a franciára, a baronesz mi alatt a madamnak a könnyei huldogáltak a sajt és almahéjra, amely a tányért borította. Úgy látszik, Butlerben is főtt még valami, de lassan, úgyhogy az már megmaradt el nem mondott toastnak, mivel eközben megérkeztek a faluból izsépiek, az egyik kisasszony balról, a másik jobbról az öreg ex-gárdista karján, mint a két messzelőrúdra támaszkodnék. Kisvártatva a tűzről pattant szirmali leányok is betoppantak, valamint a Pista fiú és mamájuk, már illedelemből is föl kellett bontani az asztalt. A doktor előkereste a csontfogantyús botját, és búcsúzni kezdett. Ej, ugyan, csak nem akarsz gyalog elmenni, ellenkezett Dőri. Várd be a tisztartójékat, vagy befogassak? No persze, majd én bolond vagyok a kedvedért megbetegedni. A holdvilág süt, egész élvezet lesz gyalog menni. Sokat ettem és sokat ittam. Valóban úgy szuszogott a doktor, mint egy megtömött lúd. Hát a Mariskának mit rendeltél? Levegőt. Ha a háborúhoz pénz kell, kedves báró, ahogy Monte Cuccoli mondta, az egészséghez meg levegő kell, levegő és levegő. Ezt én mondom. Járjon kün egész nap a kertben. Mikor jössz? Valamelyik nap benézek. Ezzel aztán elment a doktor, a társaság kikísérte egész az ámbitusra, amit ő nagyra vett és tréfálkozva mondá. Úgy tiszteljétek a doktorokat, hogy hosszú életűek legyetek a földön. Egy kis borulat mutatkozott nyugat felől az égen. Nem akarsz egy esernyőt? Nem vagyok én német? Hát a kis pisztolyomat nem viszed el az útra, kiáltott utána Dőri. Minek? Akitől én félek, azt nem fogja a golyób is. A parkon ment keresztül. Lustán szedte apró húsos lábait, egy pár kutyavakkantás jelezte, hogy a komondorok észrevették. Egy darabig még hallani lehetett ropogni a homokot lába alatt, aztán végképp elenyésztek a léptei. Ott bent pedig újból sorra került a vacsora előtti program, a haragszom rád, meg a hogy tetszik. Olyan ez, mint a kenyér, amelyet soha nem lehet elunni. Amíg az asszonyi arcok szépek lesznek, mindig szép két játék lesz ez. De amikor már nagyon sokra felgyűlt a zálog, úgy éjféltájban is már az egész fiatalság kútba esett, úgyhogy még az izsépi kisasszonyoknak is akadt kihúzni való. A kis Szirmai Pista az egyiket, a másikat a jószívű Butler gróf kívánta. Egyszer eszébe jutott Mariskának, hogy mi van még hátra. Ho-ho, Butler, én még ígértem magának valamit. Igen, a lelkeket. No, ide velük. Mariska behozatta a szalomba a súlyosabb töltyfaasztalt a kék szobából, mert a kis rózsafa asztalka, amely most az ibolyás pohár áll, gyanút kelthetne a könnyűségével. Mindnyájan összegyűltek az asztal körül, csak a csimpánzt kergették ki. Az oktalan lény, és még derogálhatna a szellemeknek. Asztalhoz, asztalhoz, hangzik a Mariska vezényszava. Üljön le, Butler! Add ide a kezedet, Ilonka! A tisztelendúr keze ide jön. No, csak maradjon ott, Bernát, ahol van, és húzza le a gyűrűjét. Apuska, te nem jössz? Pistikának is szorítsunk egy kis helyet. Vágjanak, kérem, komoly képet, mert a szellemek nem szeretik se a kétkedőket, se a pajzánokat. Ennyi, Butler, hát ne nevessen! Tenyereiket fölrakták az asztalra úgy, hogy a kis ujjaik szakadatlan láncban összeérjenek. Valóságosan kedves az asztalon az a sok különféle kéz. A Szirmai konteszek szép húsos kezecskéi, mintha virág hasadnak ki a végükön a bágyat rózsaszín körmökben. Érdekes kontrasztot képeznek az izsépi kisasszonyok kiaszott, száraz, erekkel befuttatott kezei, melyeknek felületén nyargalni látszik a vér. Az egyik izsépi kisasszony, a Vilma, behunja szemét, mint az álomjáró, arca átszellemült kifejezést vesz föl, ő a legkitűnőbb médium, mire elkezdi csendesen, álmosan, szinte síri hangon előmondani a szokásos imát. Ámen, ismétlik a végén valamennyien. És most már jöhetnek a szellemek. Igen, szabad az út. Az asztalkopogtatás a rendes szórakozásokhoz tartozott ez időtájt, sőt, mint divat dühöngött. Ami azt jelenti, hogy azok is csinálták, akik nem hittek benne, és azok is, akiket nem érdekelt. Ami a dolog lényegét illeti, a szellemekben való hit olyan régi, mint a csodálkozás iránti hajlam. De még erősebb rugói vannak. Az ember soha se képes arról leszokni, hogy ő ne legyen. A nagy akarnok örökké lenni akar valami. A halála után is. Hiszen oly önző. A spiritizmus kétségen kívül oly régi, mint maga az ember, csak más alakban, más magyarázatban, más köntösben jön elő időszakonként, de az első kísértet bizonyosan mégis Káin volt. A rómaiak, a görögök is hittek már az elhalt lelkek kóborlásában, és benépesíték a földet szellemekkel. Sőt, az isteneiket is lehozták a földre, kényelmesebb volt így nekik. A babonás magyar nép, a paraszt ősidőktől kezdve hisz a kísértetekben, akik fehér lepedőben járnak, megkísértik, megdömöckölik az élőket, de pont éjfélkor az első kakasszóra eltűnnek. Borzad a látásukra, szóba nem áll velük, és nemhogy idézné őket, ellenkezőleg. Ha valamelyik családtag feljárna, inkább misét szolgáltat a plébánosnál, vagy viaszgyertyát vesz az oltárra, hogy nyugodjék a bolygó lélek, az anyaföldben, hanem az urak. Na persze az uraknak valami különös kell. Az olyan elhalt lelkektől, akik rájuk ijesztenek, megóvja őket a műveltség, hát olyan meghalt lelkeket keresnek, akik mulattassák őket, akik belebújjanak az asztallábba, és onnan csevegjenek velük. Elsőbben a mágusok kezdték a szellemeket idézni. Cagliostro és társai. De ezek még szerények voltak, megidézték Astarotot, akinek fix napja volt a szerda, mint a nádorispánnak a csütörtök. Ha szerdán hitták, megjelent, és azt a képességet adta a hívóknak, hogy tessenek a föld hatalmasainak. Kár, hogy azóta deposszedáltatott a jó Astarot, holott felszaporodtak a stréberek, kiknek így most már nincsen segítő szellemük, kiknek most már csak nyelvük van. Ami az asztalkopogtatást illeti, az éppen Amerikából került most elő. A derék jenkik és misszek majd megbomlottak érte. Gondolták talán magukban, ha mi olyan parvenük vagyunk, hogy nincsenek se lordjaink, se hercegnőink, se királyaink, se őseink, se páncélos lovagjaink, se nagyíróink, se világhírű asszonyaink, és nem vehetjük el Európától az élőket, hát ide hozzuk a megholt nagyjaikat az estéjeinkre, a teánk és a whistpartink mellé. Kapva kapnak azon, ami merész, ami szörnyű és hihetetlen. Alohát, irecs, foragy, kis asztalka. Éppen ez a megindulás megy nehezen. A szellemeknek úgy látszik mindenféle kifogásaik vannak, amelyeket el kell találni. Valami antipatikus embernek a keze terpeszkedik az asztalon. A szellemnek már ez is elég, hogy oda ne jöjjön. Sőt, lebeszéli a többit is. De Dürieknél nem kellett félni, ott a két kedvenc, az izsépi kisasszony. Az innenső világban pártában maradtak, de onnanról csak úgy dől a sok kurmacher. Mariska beszél, hogy még régi bretony lovagok, trubadúrok is jelentkeznek szorványosan, és erre kevélyek is a kisasszony. Még a szívverés is megáll. Az asztal rezegni kezd, emelkedik, és néhány ritmikus mozgást végez. Jönnek, suttogja lázasan a pap, már tudnék, hogy a szellemek jönnek. Madame Malipú maga elé teríti az ABC-s köröndöt, hogy készen legyen. Egy szót se tud magyarul, minden csalás ki van zárva. Kit hívjunk? Kérdezi a papa körülálló öreg urakra tekintve. Akárki lehet? Kérdezi vissza az őrnagy. Először magától jön valami médium. Hogyan? Médiumot mondott ön? No igen, a szellemeknek is médiumaik vannak. Azok aztán a mi médiumainkkal állnak szóba. Tehát ügynökök útján megy a dolog? Sokszor egész zavar van, mert az alsórendű szellemek közt vannak bolondosak, akiknek kedvük telik a felültetésben, és összedarálnak mindenfélét. Különösen van egy kassai bakfis, olyan, mintha jó eszese volna. Ki az a kassai bakfis? Valami Tóth Rózsika, aki ezelőtt 80 évvel halt meg. Lakodalomban volt mamájával eperjesen, befordult a kocsijukkal egy mély hegyszakadékba. Pajkos, egy fruska, és mindig lábatlankodik. Az őrnagy miközben bajuszát pödörgetét csodálkozva látta, hogy a leányok összenevetnek, jeléül, hogy igazat adnak a papnak a bolondos Rózsikára vonatkozó véleményében. De lehet, hogy mindjárt okos szellemet kapunk, folytatá a pap, aki nagy könnyedséggel tudta magát tájékozni a szellemek közt. Kit híjunk ez esetben? Híjuk ide második Rákóczi Ferencet, indítványozá tisztartó. Ő felségét, tette hirtelen a címet is hozzá, megijedve az asztal egy vonagló megrándulásán. A pap ajkain fölényes mosoly jelent, meg a tudós mosolya, aki valami együgyűségre bukkant. Ja, tehát ha az úgy volna. De a szellemek különböző szférákban tartózkodnak, tekintetes uram. Vannak, akik még nincsenek beosztva, és csak ezek kóborognak a földön. Ez némileg büntetés. A Tóth Rozália például már 80 éve van itt. Nem is csinál a soha nagyobb karriert, jegyzi meg nevetve az öreg Dőri. Ki tudja? 80 év csak egy perc. Azok, akik már szférákba vannak beosztva, szállnak az Isten felé. A szférák közt egyéb iránt nagy a különbség. Szóval nincs egyenlőség a túlvilágon sem, ott is vannak mágnások és szegény ördögök. Éppen az, minél fogva nehéz közlekedni a magasabb szellemekkel. Rákóczi esetleg nem ad audienciát. Bizony meg lehet, de bocsánat, kezdődnek a jelenségek. Templomi csönd támadt, csak az égő gyertyák sercegtek. Az asztal remegni és dobogni kezdett a padlaton, mint egy hánykolódó élő test. Belsejéből, mintha sóhaj kelne, valami lágy zsongást vélt hallani a fül. Ki van itt? Kérdé Izsépi Anna síri hangom. Az asztal most neki indult, reszketni látszott, aztán egy rejtélyes kop hallatszott, újra egy, mindig sűrűbben. Kip-kop, kip-kop, amint Malipu asszony egy-egy betűre tette hosszú, vékony ujját. Csak akkor maradt ki a kopogás, ha rossz betűn volt a madám ujja, aki a másik kezével lejegyezte a betűket, melyeket az asztal akart. A Bónis Mihály. Egy Szabolcs megyei öreg nemes lelke jelentkezett. Bónis Mihály vagy 5 év előtt halt meg, és sokszor megfordult annak idején a Dőri házban. Bernát és Butler jól ösmerték az öreget, aki szenvedélyes vadász volt életében. No, ez nehezen szokja meg odafönt, ha nincsenek foglyok és nyulak. Nem beszélhetnénk második Rákóczi Ferenccel, kérdi Izsépi Anna. A szellem sokáig nem felelt. Az asztal idomtalan mozdulatokat tett, mintha csak pajkosságból dülöngélne jobbra-balra. Kisvártatva fölemelte az egyik lábát, majd a másikat, mint valami ficánkoló csikó, és aztán, mint egy megtelítve a delejes áramtól, ritmikusan kezdett rezegni, mintha egy láthatatlan embernek a foga vacogna. Kip-kop, kip-kop, kip-kop. Feleled! Suttogták a beavatottak. A madám jegyezte a betűket, amint következtek. Rákóczi Ferenc már volt itt ma olasz röszkén egyszer egy diáknak a porhüvelyében. Minden tekintet a hitetlenek és a csodásnak és a természet fölöttinek a varázsától megbódítva, a diákokra irányult vajon melyik lehet? A szegény diákok nekipirultak, mint a főtrákok, és egymástak integettek a szemeikkel. No, minket ugyan megbecsül a Bónis Mihály bácsi olott, mikor élt, mindig szamarazott. Később aztán assúgta Bernát Butlernek. Nem láttad ma a kocsmában azt a cingár kisfiút, aki a csirkéket leparittyázta? Dehogy nem. Csak nem az volt talán az a diák. Hát, ha az volt. Nem tudod, hogy hívják? Elfelejtettem. Ki akarja a jövőjét megtudni, szólott a tisztelendő. A médium oly szíves és közlékeny. Senki se vállalkozott. Ez nem egészen tréfa itt, vérbe megy a dolog. Csak a kis szirmai fészkelődött. Gyerek is volt, szirma is volt, nem félt semmitől. Na, kérdezze meg, kis grófocska! Mi lesz az én sorsom? Kérdezte a fiúcska bátor hangon. Az asztal kikopogta. Királyi pompa közt halsz meg. Az anyai szemek megteltek édes könnyekkel a fényes jóslatra, és azontúl vakon hitt a kopogó asztalnak, amerről ilyen dús örömmorsa hullott le. Csak hogy másképp magyarázta az anya, és másképp rendezte a sors. E Szirmai István az, aki 1857-ben, midőn Ferenc József császár bevonult Miskolcra, ragyogó díszmagyarban lovagolván a bandérium élén, szélütéstől érve holtan fordult le a lováról, tehát csak ugyan királyi pompa közt halt meg. Az asztal most meghőköl, mintha hátra taszítaná valaki. Az ideges fluidum, mint egy kiszalad belőle. Az ember érző, hogy most az egész csak egy élettelen fadarab. Elment, mondta az egyik szirmai kontesz sajnálkozva. Talán megharagudott valamiért? Dehogy, feleli a tisztelendő, így szoktak. Bekukkannak és elmennek. Még szép tőle, hogy felelt, de mindjárt jön egy másik, talán a Róza. Koppant, hallották? Ez ő, Kipkop. Jegyezze, kérem, madám, jegyezze. Ki van itt? A madám följegyezte a betűket. Medve Ignác. Hú, az Ignác! Nevettek az öreg urak. No, szépen vagyunk. Butler diadalmas, gúnyos arccal vette le tenyereit az asztalról. Na, ugye, hogy mégis bolondság? Mariska haragosan ütött a könyökével a kísértetes asztalra. Már megint az a kis Róza bolondozik. Az asztal úgy látszik megharagudott, hogy a baroneszka megütötte a könyökével, nyikorgott és recsegett, mint a sírna, aztán forogni kezdett olyan sebesen, mint az ördög motolla ősszel a mezőkön, miközben olyan éles, félelmetes kettyenések hallatszottak hol a belsejében, hol a lábában, néha meg éppen a székek valamelyikében, hogy a jelen voltak megremegtek. Ez csak ugyan a doktor, mondta Izsépi Anna átszellemült arccal. Mind a két izsépi leány valódi transzmédium volt. A transzmédium a spiritizmus tanai szerint elsőrangú médiumot jelent, aki csak alakra nem változik a szeánszoknál, de értelme és tudása megfokozódik. Mind a kettőjüknek voltak asztráljaik a túlvilágon, akik velük közvetlenül is érintkeztek, anélkül, hogy ők tudnák. Asztrál iker szellem, aki rokon szenvez a médiummal, és mint egy barátjává szegődik. Csak félig vannak ezen a világon, csak félig ők. Másik fele részben az asztrál egészíti ki őket. Arcukon, kezükön gyakran mutatkozott vonagló rángatódzás. Az öreg izsépi beszéli, hogy minden egyes szeánsz után olyan fáradtak, kimerültek, mintha egész nap kapáltak volna. Csend, csend, hölgyeim és uraim, lássuk, mit jelent ez. Az asztal megszelídült most, és a kettyenések ritka értelmességgel nyilatkoztak a kívánt betűknél. A madám alig győzte papírra vetni, mindenki kíváncsian hajolt oda, hogy olvassa. Megígértem, hogy eljövök megmondani, mi van a más világon. Ne fizessétek a doktorokat. A halál voltaképpen jelentéktelen csere. A lélek helyet változtat, a test alakot. Megfoghatatlan, hüledezett a pap. Az öreg Dőri aláhajolt megvizsgálni az asztalt, és nevetve nézegette az arcokat. Melyitek csinálta ezt a turpisságot? És mégis furcsa tűnődött Bori őrnagy. Egészen a doktor észjárása. Igaz lenne, hogy a madám nem tud magyarul? E pillanatban vágtató lódobogás hallatszott az udvaron, s alig rá egy perce kísérteties koppanás az ajtón. Mindenki összerezzen, pedig az ajtókat nem lakják szellemek. Szabad! Egy pandúr őrmester jelent meg a küszöbön, csákosan, tarsolyosan, karddal az oldalán. Na mi baj, Jeszenka? Jelente valásra, méltóságos főbíró úr, a medve doktor urat halva találta a balbó csősz a bényére vezető dűlőúton. Minden arc elsápadt, minden szembe kiült a rémület üveges fénye. Mind fölugráltak a kísérteties asztalka mögül, maga a báró pedig valóságosan megtántorodott a meglepetéstől. Még a csimpánz is besompolygott a kinyitott ajtón, és szomorúan nézegette a pandúrt. Kutykurutty, 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 dadogta a főbíró, de hiszen ez lehetetlen, hát két óra előtt ment el innét. Kitől hallotta? Személyesen győződtem meg. Látta kent? Igenis, láttam. No és? Nem érez ebben az életben több receptet? Megölték? Nem vettem észre semmi nyomait az erőszaknak, de az igaz, hogy nem is néztem meg alaposan. Siettem jelenteni méltóságodnak, valamint utasítást kérni, hogy mit csináljunk. Mindjárt megírom a jelentést az alispánnak, hogy reggelre küldje ki a megyei fizikust. Egy lovasember nyomban beviszi a jelentést. Értetted? Igenis. De mi történjék a holttesttel? Azt nem szabad megmozdítani, míg én nem látom, esetleg míg a fizikus is meg nem vizsgálja. Hagyott ott valakit? Két pandúr legényt. Megbízhatók? Nem lopnak ki valamit a zsebéből? Igen, becsületes emberek, jót állok értük. Mik voltak azelőtt? Az egyik a Kázsmári András a Jánosik bandájából került ide, ember a talpán akár az acél, a másik pedig a Kolompos Józsi. Melyik az a Kolompos Józsi? Tetszik tudni, aki emberölésért ült, munkácsom. A főbíró haragosan szegezte rá fürkésző tekintetét. S érte is, jó tálkend! Noha embertölt! Ebben az béltóságos uram, mert aki már egyszer nagyot csinált, az röstel kicsibe fogni. Mind a mellett Kend is visszamegy a holttesthez. Vissza, Jeszenka, és ott őrzik reggelig, míg én kimegyek. Egy hajszálnyit sem mozdítsanak rajta. Most éjjel úgy se látnék semmit. Sötét van, ugye? Igen, borulni kezd, félni lehet, hogy eső lesz. Vigyen ki innen tőlünk egy gyékényt, majd ad a hajdu, takarják be, de óvatosan. Szegény Ignác, pedig nem is voltunk 13-an az asztalnál. Ennyi, most pedig várjon odakünn, amíg megírom a levelet a viceispánnak. Még Dőri a kancelláriában megkomponálta a jelentést, ráírván a borítékra Citó Citissime, az alatt a megdöbbent vendégek, ahogy szokás ilyenkor, sápat arccal emlegették fel a halott utolsó mondásait. Mindenki talált utólag valami különös, érdekes és csodálatra méltó dolgot. Volt valami különös ma este azon az emberen. Miért hozta volna éppen ma szóba a másvilágot? Mert már oda készült szegény. Aztán kiemlékszik, mit mondott Dőrinek, amikor az a pisztolyát kínálta az útra. Azt mondta, akitől én félek, azt nem fogja a golyóm is. Na hát, nem csodálatos ez. Újjaj, az az ember tudta már, hogy a halállal fog találkozni az úton. Rettenetes okos ember volt. Meg kell adni. Olyan doktort soha se kapunk többet erre a vidékre. Isten nyugtassa meg. Aztán milyen kötelességtudó volt, Istenem, még a más világról is eljött, mert megígérte. De tudják-e, hogy ez világra szóló eset? Még most is megvan a lelkem dermedve, ezt az öreg szirmainé mondta. Maguk a diákok is oda voltak az ámulattól. Sose fogom elfelejteni, dadogta Bernát Zsigmond. Hát maga hitetlen Tamás mit mond? Kérdi a baronesz Butlertől, ki falfehéren ődöngött a szobában. Megadom magam, felelte elmélázva. A baronesz odább suhant, a gyertyát megkoppantani. A pap éppen arról beszélgetett a tisztartóval, hogy milyen nagy hátrány a lélekre nézve, ha gyónás nélkül indul rejtélyes útjára, és mennyire sajnálja a doktort is emiatt. A Mariska ruhájának suhogására megfordult, és néhány lépést feléje tett. Minden tudott, te nem árult el semmit, szólt a leány halkan. A tisztelendő úr elbizakodottan mosolygott. Én tettem szájára az aranylakatot. Mindenki sopánkodott, sajnálkozott. Csak az öreg izsépiben dolgozott némi irigység. Hát, milyen érdekes halála volt. Mennyit fognak mesélni róla a megyében? Más ember átmegy az életen észrevétlen, és kimegy belőle hasonló módon észrevétlen, mint egy hangya. Egy hangya átmászik például egy fekete kövön, hát ki látja azt meg? És se a kő nem hagy rajta semmi nyomot, se ő a kövön. Milyen szerencse ez a doktoré. A szegény öreg izsépi előtt is körülbelül már csak a halál állt, tehát azért volt érzéke az iránt, hogy milyen körülmények közt történjek. Fogadni mernék, motyogta az őrnagynak, hogy a kassai kalendáriumban nyomtatásban is megjelenik az eset, mert valóban csodálatos. Kíváncsi vagyok, hogy most is benne van-e a lelke az asztalban. Az őrnagynak a foga vacogott. Eleven emberektől sose féltem, de ez sok. Teringett, tehát ezt már nem bírom. Kérte a testvérét, fogasson be, de ha lehet, ne azon az úton menjenek haza, ahol az orvos holtteste van. Azt nem bírja meg az idegzete. Csak a kis szírmai merte indítványozni, hogy többet kellene kérdezni a doktor szellemétől a túlvilág felől. Az most még mindent elmondana, mert még talán nem tiltotta meg neki az istenke. Kár elszalasztani a jó alkalmat. A visszatért főbíró ugyancsak kapott a fiú eszméjén, mert hát ha mégis gyilkosság történt, az orvos lelke esetleg megnevezhetné a gyilkosokat. Ő pedig kivághatná a rezet a tekintetes vármegye előtt, hogy mit tud egy vén katona? Tenné magát, hogy a szimat erejével kaparta ki a bűntény szálait. Helyes, helyes, beszéljünk a doktor lelkivel, de engem, engedjetek engem kérdezni. Erről azonban szó se lehetett többé. A megrázó eset lelohasztotta a bátorságot, még a tájékára sem mert menni senki a kopogó asztalnak. Kün szurok sötétség támadt ez alatt, és rá rögtön egy-két esőszem koppant meg az ablakom. Most az is milyen idegbántó volt. A vendégek egyenként búcsút vettek, lámpásos embert kérve, aki haza kíséri. A háziúr megmutatta a diákok szobáját, és azzal jó éjszakát kívánt nekik. Mikor akartok elmenni? Mindjárt hajnalban. Jó, megparancsolom a kocsisnak. És már most el is búcsúzunk, ha bátyám megengedi. Hát, Isten áldjon meg, fiú, de a szavatokat ne felejtsétek visszafelé. A főbíró nem tudott aludni éjjel. A bútorok recsegtek, ropogtak. A vízzel telt ivópohara megpattant az éj asztalkán, szóval mindenféle jelek mutatkoztak. Jó, jó, megyek már, Ignác pajtás, hiszen mindjárt megyek. Persze nem jól esik ott a fekvésed, de megyek már, na megyek. Mielőtt Pirkat fölkelt és kihajtatott a holttesthez. Nem talált semmi gyanúsat. Az öreg medve aludt, megüvegesedett, nyitott szemekkel, és olyan különösen nézett rá, mintha mondani akart volna valamit. Egy csenevész körtefa alatt feküdt, arccal a földnek borulva. Kétség kívül a szél ütötte meg. Amint föléje hajolt, meghallotta az óra ketyegését a halott sebében. Az emberi gépecske még mozgott, az isteni már megállott. Valami keserűség lopódzott a báró szívébe. Olyan rossz azt elgondolni, hogy a kontár órás erősebbet, maradandóbbat alkothat, mint a mesterek mestere. Milyen nagy dolog egy ember, és mégis milyen semmi. Ez itt például még egy pár órával ezelőtt tudós volt. Most már csak olyan tehetetlen, mint a rög, amin fekszik. Jeszenka, szedje ki a zsebéből tárcáját, óráját, írásait. Azokat itt megnézzük, aztán magamhoz veszem. Jeszenka kikutatta a halottat, de nem sok értéktárgyat talált. Egy pecsétgyűrű volt az ujján ametisztkővel, az ezüst hagyma, amelyik ketyegett, egy burnót szelence rózsafából, a doktor Giotin arcképével, egy gyöngyös fogpiszkáló és egy pénztárca. A tárcát felnyitotta a főbírós, 90 forintot talált benne bankóban. Nem sokat ért akkor a bankó. Nincs egyéb. Még a nadrág zsebében volt egy kulcs, 3 tallér és néhány részgaras. Ezután itt van még instálom egy falatka, skartéka. Ez volt a papírcédul a neve, de ez is el van már tépve. Mindegy, csak adja ide, hát, ha valami fontos van rajta. Dőri futó pillantást vetett az eltépett skartétára. Semmi, szólt felismerve a röszkei pap írását a saját kékes diósgyőri papírosán. Eszébe jutott, hogy ez annak a levélnek a darabja, amit a pappal iratott tegnap délután, hogy a doktor jöjjön az érteküldött kocsin, mert a Mariska beteg. Már éppen el akarta dobni, mikor szemébe villant a töredék, hallgassa el az igazat a leány apja előtt. A báró megütődék. Miféle leány? Miféle apa? Hiszen itt csak Mariskáról lehetne szó, és annak az apja én vagyok. Hát én előttem hallgassa el az igazat. Miféle igazat? Reszketni kezdett kezében a cédula, amint kiegyenesített egy behajtást és olvasta. Bőkezően fogjuk jutalmaz. A szó kiegészítése már a következő sor elejére ment át, de mint hogy a papírnak az a része el volt tépve, alkalmasint Fidibusznak a pipához, már csak két értelmes szó maradt épségben a skartéta legalján. Csatolok 50 rénusi forint... Kutasson, hörgé izgatottan, még lenni kell ott papíroknak. De az orvos zsebeiben nem volt több. Hanem hiszen ez is elég volt. A báróval szédült a világ. Rettenetes gyanú kavargott a fejében. Szent Isten! Lehetséges-e? Az a tiszta gyermek! Homlokán forró verejték gyöngyözött, pedig csípős áprilisi hajnal volt, alig látható finom ezüst hártya vonta be a füveket, a kis körtefa gajjai fázósan verődtek össze. A dűlőút másik oldalán egy vékony, karcsú jegenye merett az égnek, és azon immár két holló üldögélt, le nem véve szemeit a doktorról. Komolyan barátságosan gubbaszkodtak egymás mellett egyetlen hajlékony gajon, mintha magukban tűnődnének, ha most az a négy ember nem alkalmatlankodnék ott, mindjárt a milyen lenne a doktor. Közben megérkezett Zsombék Márton, a bényei bíró is Forsponton. Vele ült Koppantó Gábor és a doktor gazdasszonya. Már hallották a borzalmas hírt, és siettek a helyszínére. A bíró körülményes hosszadalmassággal kívánt a méltóságos főbíró úrnak jó reggelt, és szörnyen vakarta a fejét Koppantó Gáborral egyetemben, hogy éppen ez alatt a körtefa alatt kellett kimúlni a tekintetes úrnak. No, ez nem jót jelent. Sehogyan se ment a fejükbe ez a dolog. Mikor itt annyi mindenféle fa van ezen a hosszú úton, és mégis itt hal meg. Ha, szomorú ez, nagyon szomorú. Máskor talán feltűnt volna Dőrinek, de most másut járt az esze, és csak évek múlva sült ki, hogy miért kifogásolta az elöljáróság éppen ezt a fát. Mert e körtefa alatt volt elásva, bádok ládikában az eladott bor ára a 2000 forint, amit szemfényvesztésű vasvillás emberekkel őriztettek a faluházán. Sötét arccal hallgatta Dőri az öreg bírót, és átadta neki a tárgyakat, amiket a halottnál találtak, kivévén a levélfoszlányt. Szállítsák haza a holttestet, szólt aztán, itt nem forog fönn semmi bűntény. Ezzel felszállt a kocsijába, és átadta magát mardosó gondolatainak. Lassanként minden eszébe jutott. A doktor tegnapi megjegyzése, amikor a papot beküldte leányával a mellékszobába, jobb volna bizony, ha te tennéd a füledet a kulcslyukra. Mindent megértett most, és azt hitte, hogy meg kell őrülnie. Hajts! Hajts! Kiáltál kocsisnak. A két pej röpült a könnyű bricskával, mint a szél. Megölöm a leányt, halljon meg, szőtte gondolatait az atya. Minek van itt szégyenre, gyalázatra? De mi lesz aztán? Aztán eltemetik, igen, eltemetik. De mi lesz én velem? Hát azt mondom, az enyém volt... Azt tettem vele, amit megérdemelt. Nemes ember vagyok, nem tehettem egyebet. Ebbe bele is nyugodott volna, nem piszkálta volna belül ezer ördög. Egyik szívét tépte, másik a homlokában fúrt. Harmadik egy vésővel szurkálta az agyvelejét, a negyedik oktatgatta, az a negyedik így beszélt. Mit ér neked, hogy nemes ember vagy, hogy bosszút álltál és megbüntetted, ha soha se látod őt többé magad körül, ha nem jön reggel az ágyadhoz felkölteni, jó reggelt, apuska, ha nem nevet rád, ha nem simogatja meg a szakálladat, ha nem hallod a csengő hangját az udvaron, és többé sehol-sehol-e mindenségben. Mit ér neked az, hogy ehelyett azt mondják a hátad mögött az emberek, büszke ember, ad a becsületre valamit. Aztán te magad vagy az oka, miért nem vigyáztál jobban. A vér csak vér. Pezseg és lázadozik. Még a víz is fölfor a tűznél. Ki itt a bűnös? Te magad. Az ötödik ördög is ott volt, hisz ott van ilyenkor az egész ármádja. Az ötödik ördög azt mondta, hallod-e, Dőri? Adok én neked egy jó tanácsot. Egy jó tanácsot. Merész dolog, az igaz, de meg lehet csinálni. Dőri még jobban nógatta a kocsisát. Mozog jobban, hékás! Pedig már csupa tajték volt a két ló. 100 embert meg lehetne borotválni annyi habbal. Mikor behajtottak az udvarra, lassú remegés fogta el a rudas lábát. A báró leugrott a kocsiról. Egy mindenes legény jött vele szemben kapával és fülkosárral, attól kérdezte izgatottan, ugye nem mentek el még a diákok? A legény tisztelet teljesen vette ki szájából a pipát, és a bal kezében tartotta, de igenis elmentek, kérem a lássam. Kapott is aztán ezért a jelentésért egy olyan pofont, hogy kap a fülkosár és pipa minden kiesett a kezéből, és még harnapatra is föl volt a képe dagadva. Az ambitusan állt Madame Malipu piros hálóöltönyben valami fehér ruhadarabot rázogatva. Mi újság, monsieur? Kérde a grádicsokon fölsiető főúrtól, kinek léptei haragosan kongtak a kőkockákon. Mi sült ki? Az asszonyság már égett a kíváncsiságtól megtudni. Természetes halálról van-e szó, vagy gyilkosságról. Az sült ki, szólt Dőri ridegen, hogy ön egy hanyag, csúfteremtés, aki ezennel el van bocsátva a házamból. Csomagoljon be mindent, és parancsolja meg a kocsisnak, hova vigye. A madám halott halavány lett. De uram, hiszen ez lehetetlen, ön tréfál talán, dadogta. Válasza sem méltatta, lihegve fújva rohant a lánya szobája felé. A csimpánz ott ült a küszöbön, nem messze tőle egy nagy tarka cica mosakodott. Nézték egymást, és úgy látszik, nevettek is egymásra. Dőri fölrúgta a majmot, mire az mordult egyet, és elsompolygott. Föltépte a szoba ajtaját, és bekiáltott mennydörgő hangon. Kelj föl! Nyomorult! Mariska aludt még hófehér csipkés ágyában. Sejmes fekete pillái be voltak csukva, szép hosszú haja elbontvas, mint hogy a feje a vánkos innenső végébe süppett, lelógott a padozatig, az ablakon beszűrődő napsugár nevetve szaladgált ebben a tündér növényzetben. Az ajtónyitásra meg a kemény hangra fölrezzent a leány. Kinyitotta a szemeit és elmosolyodott az apját látva. Kiáltottál valamit? Az öreg zavarba jött, jaj, csak azt a mosolyt ne látta volna, elvörösödött szavakat keresett. Igen, igen, azt kiáltottam, azt mondtam. Mit mondtál, apuskám, hogy kelj föl, kicsikém, mert beszélni akarok veled. Hangja szelíd volt már, és végtelenül szomorú.